Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Mai vendégem Blauman Debora, a Netpincér marketing igazgatója. Szia, Debi!
Szia, Anita!
Azt gondolom, hogy nehéz heteken vagytok túl, de nagyon jól látszik, hogy sikerrel vettétek az akadályokat. Mi számodra ennek az időszaknak a legnagyobb tanulsága?
Igen, ez egy nagyon izgalmas időszak volt, hogyha így a pozitív részére fókuszálunk, akkor a szakmailag nagyon nagy kihívás volt, meg nagyon sok lehetőséget rejtett magában. Szerencsére mi azért a járvány jobbik felén voltunk, hogyha szabad így fogalmazni, hogy láttuk azt, hogy nagyon sok ismerősünket, barátunkat, akár céges partnerünket is megviselte ez az időszak. És tényleg, ami nekem itt az összességében a legmérvadóbb volt, az, hogy mennyire sokat számítanak a többiek, az emberi része, a családi része, a társas része, a cégben is, meg egyébként a cégen kívül is.
Volt már egyébként ehhez hasonló ilyen nagy kihívásod a munkád során?
Vicces módon eddig azt hittem, hogy voltak nagy kihívásaim, most kontrasztba állítva a mostani helyzettel, azok nem is voltak annyira nagy kihívások. Úgyhogy nagyon sok szempontból ez volt eddig így a legnagyobb kihívás nekem, mind emberileg, mind szakmailag.
Azt tapasztaltam bárkivel, akivel beszéltem, hogy az első 2 hét volt mindenkinek egy ilyen vízválasztó, azért mindenki lement a mélybe. Hogyan történt ez nálatok, és hogyan láttátok meg az új lehetőségeket?
Viszonylag gyorsan eszkalálódott a helyzet nálunk is, tehát még emlékszem az első beszélgetésekre a munkahelyen január vége, hogy hát van ez a koronavírus, milyen furcsa, szegény kínaiak, és aztán percek alatt ott tartottunk, hogy már nem lehet utazni, már nem mehetünk ki a külföldi kollégákkal találkozni, egyre több meetinget kellett lemondani, és egyre többször kaptunk olyan aggódó leveleket a fogyasztóktól, hogy vajon biztonságos a rendelés, mit tudnak tenni azért a futárok, hogy biztonságban legyenek. És tényleg egyik napról a másikra ott tartottunk, hogy csütörtökön reggel még szó volt róla, hogy hát lehet, hogy át kéne állni home office-ra, ezt át kéne gondolnunk, és pénteken már észesíteni kellett az összes kollégánkat, hogy akkor hétfőn már ne jöjjenek bedolgozni. Úgyhogy valóban ilyen nagyon gyors volt a váltás. Szerintem mi szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy az e-commerce világa az eleve egy ilyen nagyon pörgős mentalitást igényel, egy ilyen könnyű, adaptáló hozzáállást, és hogy ez talán egy olyan előny is volt, ami jól jött nekünk, hogy ez biztos számít. Illetve a másik az, hogy alapvetően nagyon fiatalos a cég, tehát itt senki nem kezdett el a bürokrácia és hierarchia útvesztőjén keresztül eltévedni, hanem rögtön mindenki a lényegre fókuszált, azt figyeltük, hogy mit tudunk csinálni, mindenki a saját szintjén, a saját csapatán belül ahhoz, hogy ezt minél jobban meg tudjuk lépni.
Azt láttam azért hasonló, vagy legalábbis a szegmensben hasonló vállalkozásoknál, hogy most félretéve minden személyeskedés, de azért már rácsúsztak így az etikusság határán túlra. Hol van ez a határ? Ti hogyan állapítjátok meg, és hogyan lehet nyilvánvalóan, ugye azt látszik a törekvés, hogy innen maradtok, és hogy ezt hogyan, ti hogyan csináljátok?
Igen, ez egy nagyon érdekes téma. Akkor én is sokat gondolkodtam ezen, hogy néha megkapom azt a kollégáktól, hogy ez vagy az a kommunikációs helyzet, az egy kihagyott zicser volt szerintük, hogy mi miért nem mondtunk erre valamit, miért nem léptünk erre valamit.
Tudsz konkrétumot mondani akár?
Igen, egyébként volt például olyan, amikor politikai témában meg lehetett volna nyilvánulni, és egy számunkra releváns téma volt egyébként. És ez nekünk egy olyan helyzet volt, amikor mi tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk ebbe belemenni. Alapvetően mi a partneri viszonyba hiszünk minden irányba egyébként, tehát hogyha nekünk mondandónk van, akkor azt nem egy sajtóközleménybe szeretnénk elmondani senkinek általában, hanem a partnernek, a kormánynak, a tényleg fogyasztóknak inkább szerettünk direktbe a saját nyelvünkön kommunikálni. De ehhez hasonló volt például az is, hogy ebben a járványos időszakban mi mennyire szóljunk bele abból, hogy a fogyasztó mit tegyen, vagy ne tegyen. nagyon sokan mondták, hogy mi értesítsük a fogyasztót bizonyos dolgokról, ami a sokkal inkább túlmutat a mi saját szerepünkön. Tehát például szóljunk abba bele, hogy ő találkozzon, vagy ne találkozzon a családjával, legyen-e nagy vasárnapi vacsora közösen a családdal, legyenek-e házi bulik, ilyenek. Alapvetően mi sose támogattuk azt, hogy a hatósági javaslatok ellen menjen bárki is, de nem hiszem azt, hogy a mi szerepünk az, hogy kicsit ilyen háznéni jelleggel mindenkit herendre utasítani. Úgyhogy ez például egy olyan terület volt, ahol én mindig hiszek abban, hogy így az ember azért tudja, hogy hol a helye, tehát hogy nem kell rögtön egy one-for-all megoldásként mindig mindenben véleményt nyilvánítani, meg fontos szerepeket átadni másoknak, mert hogy mindenkinek tényleg a saját szerepéhez kell igazodnia.
Valahogy én úgy látom ezt, hogy úgy lehet leginkább megtalálni ezt a határt, hogyha az ember befelé figyel, mondjuk én alapból egy ilyen szenvedélyesen, tehát érzésekből vezetek céget is, meg ugye az életemet is, meg mindent. És hogyha befelé figyelünk, akkor egyértelműen érződik, hogy az, amit mi értékesítünk, az mások számára segítség, vagy pedig egy kihasználás, mert életben akarunk maradni. És itt ebben a szektorban is azért láttam ilyen kihasználást, nyilván nem nálatok, csak egy picit azért érdemes ezen így még, vagy erről így beszélgetni, mert ez biztos azért attól függetlenül, hogy valaki átlépett esetleg az etikusság határán túlra, azért belül ezeket az érzéseket, ezek ott maradtak benne, hogy mit gondolsz, hogyha valaki átlépett, akkor hogyan tud egyenesbe jönni magával?
Igen, egyébként nagyon együtt érzek veled, meg átérzem, amit te mondasz, mert én sokszor mondom azt, néha nehéz helyzetekben is így saját magamnak, hogy a nap végén nekem senki mással nem kell elszámolni, csak saját magammal. És amíg én komfortos vagyok a saját döntéseimmel, addig lehet, hogy mások nem fognak egyetérteni vele, de legalább az önazonosság, ez az önelfogadás, ez nem fog változni, és ez egy ilyen kis iránytű marad, amihez vissza-vissza tudok térni máskor is. Szerencsére szerintem én mindig azt mondom, hogy nincsenek ilyen nagyon rossz döntések szakmailag, tehát hogy egy kommunikációs téren alapvetően nem egy alkalmunk van, amikor életünkben akkor egyszer mondhatunk valamit a fogyasztónak, és hogyha az nem volt tökéletes, akkor itt vége, ennyi volt a szakmai karrierünk. Hogyha esetleg valaki úgy éli meg, hogy elkövetett bármilyen hibát, vagy nem is hibát, de egyszerűen jobban le lehetett volna reagálni egy helyzetet, én tényleg annyit javaslok, hogy álljon meg egy pillanatra, gondolja át, vonja le a tanulságokat, hogy mi az, amit máshogy fog csinálni legközelebb, és erre tényleg figyeljen, és legyen kicsit a kritikával, éljen magával szemben is, mikor hasonló helyzetekbe kerül, hogy most tényleg jobban csinálom-e, mint legutóbb.
Igen, igen, igen. Hát azt lehet én is azt gondolom, hogy kihozni ebből, hogy utána empatikusabbak. Tehát, hogyha az önvizsgálatot megtartjuk, és rájövünk, mert mindenki hibázik, rájövünk, hogy hibáztunk esetleg, és ebben a helyzetben szerintem ez még hangsúlyosabban előfordult, vagy több ember előfordult, akkor utána empatikusabbak tudunk lenni, illetve nyilván meg lehet próbálni, és jóvá is lehet tenni esetleges plusz segítségnyújtásokkal, vagy bármi olyan, olyannal, ami úgy érezzük, hogy visszarángat minket a határon innenre. Több zenésszel is beszélgettem, és mondták, hogy bizony zenésztársaik futárnak álltak. Ez így van? Tényleg nálatok is jelentkeztek zenészek, esetleg futárnak, és hogy mit gondolsz erről a helyzetről?
Igen, egyébként előtte is igaz volt a futárpartnerekre, hogy nagyon széles a skála, tehát nagyon sok ember van, aki mellékállásként, másodállásként futárkodik, szabad idejében, vagy egyszerűen amikor csak kedve van. Például olyat is ismerünk, aki kerékpáros versenyekre edz a futárkodással. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás arra, hogy a kellemest a hasznossal kombinálja. Viszont a járvány hatására mi is azt tapasztaltuk, hogy rengeteg olyan szakma, akiket erősebben érintett a járvány, az nagyobb mennyiségben, nagyobb számban jelentkeztek hozzánk. Például volt több tanár is, akinek ugye sajnos a mostani helyzetben kevesebb lett a munkája. Pincérek rengetegen jelentkeztek, érthető módon. Ezen kívül volt egy nagy hullám, mikor a taxisok jöttek hozzánk, akkor főleg autós futárnak álltak ők be. Illetve tényleg ilyen teljesen meglepő foglalkozások is vannak, például van szélszvezető a csapatunkban, aki velünk dolgozik, vannak alpinisták, rendezvényszervezők, nagyon sok fotós egyébként, és amit te is említettél, a kreatív foglalkozásokból is vannak. Például csak múlt héten keresett meg egy színházi társulat, hogy a főszereplő az egyik darabban egy netpincér futár, és hogy ő erre nagyon büszke, és szeretnének erről kommunikálni, hogy elmondhatják-e, hogy netpincér futárként egészíti ki a színházi keresetét. És akkor rögtön mondtam, hogy hát erre mi jobban büszkék vagyunk, mint ők szerintem. Tehát ez a legjobb példája annak, hogy a futárság az egy nagyon jó alternatíva rengeteg embernek, és hogy egy tök jó megoldás arra, hogy időszakosan akár, vagy tartósan is egy kis segítség legyen valakinek az életébe anyagilag, vagy akár szociálisan is, hogy kimozduljon otthonról, és új élmények érjék.
Ó, ezzel 100%-ig egyetértek, azt gondolom, hogy ezerszer inkább keresem valaki egy alternatív megoldást, mint hogy az előbb, amiről beszélgettünk, azon a határon túllépjen, úgyhogy én is azt gondolom, hogy mindenki, aki ezt a megoldást választja, büszke lehet magára, és hajrá, és tök jó, hogy vannak ilyen együttműködések. Tulajdonképpen ugye muszáj, minden, ez a helyzet azt gondolom, hogy új kapukat nyit, nyilván egy csomó régi kapu bezárodik, vagy legalábbis most átmenetileg zárva van, és hogy muszáj ezekkel az új kapukkal valahogy élni. Például a sok zenésznél látom, hogy elkezdett TikTokozni. Ti tervezitek egyébként a TikTokra fellépést, mint hát pincér?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nekem van egy viszonylag erős ilyen belső irányelvem, pont hogyha már ilyen irányelvekről beszélünk, és az egyik ilyen az, hogy mi nem kommunikálunk gyerekeknek. Nagyon figyelünk arra, hogy például a Disney csatornán ne menjenek hirdetéseink, minden egyes felületen a megfelelő targetálással elkerüljük azt, hogy direktbe gyerekeknek kommunikáljunk. Ez pont egy olyan dolog, hogy soha senki nem tiltotta a cégen belül, soha senki nem mondta, hogy bármi bajunk lenne ebből. Sok szempontból egyszerűbb is lenne egyébként, meg olcsóbb. Viszont én nem hiszek abba, hogy szerintem ez egy jó irányi marketing szempontból. Úgyhogy a TikToknál ez egyik ilyen fő visszatartó erőnk, hogy mi most még úgy látjuk, hogy ezért a fiatalabb célcsoport nagyon erősen képviselve van a TikTokon, és hogy nem tudnánk megoldani azt, hogy biztonsággal a felnőtteket targetáljuk be. De például a Snapchaten, ami hasonlóan egy kicsit újszerűbb, ha bár nem is már kicsit ilyen régi motoros a TikTokhoz képest, ott például pont most már elérhetővé vált az, hogy biztosítani tudják nekünk, hogy csak felnőtteknek kommunikáljunk. Úgyhogy most ott például ezt el is kezdtük használni, és meglepően népszerű, tehát különösen a nagyobb márkák, amiket sokan ismernek is, ugye országosan is elérhetőek nálunk, azokat szeretjük a Snapchaten hirdetni, és hát nagyon pozitívak a visszajelzések. Úgyhogy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy vannak olyan területek, amik lehet, hogy nekem például már nem komfortosak, de hát hogyha a fogyasztó ezt szereti, ő ott érzi otthon magát, akkor nekünk is oda kell menni, és elfogadni azt, hogy változnak az idők, és számunkra talán kevésbé komfortos, hogy eddig nem használt megoldások is a mindennapi rutin részévé kell, hogy váljanak.
A TikTokon én most nagyon nagy változást láttam ebben a 2 hónapban, hát nekem a csatornám körülbelül most már több mint fél éve, szerintem 3/4 éve van TikTok csatorna, és amikor elkezdtem, akkor én is nagyon sok ilyen ellenérzést is kiváltottam, még csapaton belül is voltak róla viták, hogy ez jó vagy nem jó, mert ugye akkor, még 3/4 évvel ezelőtt nagyon ez a, hát nagyon sok trash tartalom volt rajta, hogy így finoman fogalmazzak, viszont ebben a, és én úgy voltam vele, hogy nekünk a célközönségünk, hogy vannak ilyen kreatív dobozaink, az Inspirebox ilyen kreatív termékek, és a célközönség az a fiatalok ennél a doboznál, és úgy voltam vele, hogy ameddig azt a minőséget tudom, vagy szeretném, és gyártom is oda, mint bárhova máshova, YouTube-ra, Facebook-ra, vagy az Instagram-ra, addig én teljesen jó érzéssel nézek a tükörbe, sőt, én egy olyan hozzáállással mentem fel arra a platformra, hogy szeretném megváltoztatni, szeretnék oda értéket bevinni, hiszen soha nem fog magától megváltozni, hogyha nem nincsenek olyan tartalomgyártók, akik értéket visznek be. És ebben a 3/4 évben belülről láttam a változást, és főleg ebben a 2 hónapban, ebben az otthonmaradós időszakban, ugye most több ideje lett olyan kreatívok, embereknek is gyártani tartalmat, és fölmentek rá, és nagyon-nagyon megváltozott egyébként a fogyasztó közönség is, mert kezd idősödni, tehát ugye ez érezhetően már, ha csak én szétnézek, még 3/4 évvel ezelőtt senki nem volt fönt itt a csapatomból, és a TikTokon most már rendszeresen nézik és fogyasztják a tartalmat, és hát a tartalmak is egyre erősebbek, egyre színesebbek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas új lehetőségeket tartóiran, és egyébként onnan is meg lehet osztani ezt a chatre, és nagyon, ugye a platform egyébként nagyon jó lehetőségeket ad rövid zenés tartalmak szerkesztésére, és akkor így én például onnan osztom meg most Snapchatre a tartalmat, de hogy ez egy ilyen jó új lehetőség, ami most abszolút fejlődőben van. Te egyébként magánemberként nézel TikTokot?
Van egy kedves barátnőm és kollégám, aki gondoskodik róla, hogy a napi TikTok adagom meglegyen. Úgyhogy én ilyen indirekt módon fogyasztom a TikTokot. Egyébként mostanában azért kicsit sokat dolgoztam. Eleve nagyon szeretek dolgozni, úgyhogy én ilyen kicsit ilyen sztahanovista is vagyok, de most még a saját mértékemhez képest is azért néha több volt, mint ami komfortos volt, úgyhogy most kicsit pont az offline dolgokra szeretek fókuszálni, meg így megragadni az lehetőséget, hogy mindenféle offline dolgot csinálják, tehát ez olvasás, jóga, kicsit kimozdulni,
mit
kirándulás. Hát most éppen egy ilyen régi klasszikust olvasok, a Legyek urát. Nem tudom, ez nekem valahogy kimaradt így a tini koromból, a gyerekkoromból, és mindig ilyen nagy hiánynak éreztem, úgyhogy most éppen ezt olvasom. Előtte pedig ajánlok neked egy könyvet, nem tudom, hogy szereted-e az ilyeneket. Van a Láthatatlan nők című könyv, ami egy ilyen szociogazdasági könyv, nagyon kis könnyed, tehát nem kell megijedni tőle, ami arról szól, hogy az élet különböző területein, hogy nem vesszük figyelembe a nőket. Nagyon érdekes, egyébként rögtön olyan volt, hogy ha nem is tudom én személy szerint megváltani a világot, de tök sok olyan témát felhozott a fejemben, hogy én erre gondoltam eddig. Tehát például arra, amikor egy reklámfilmet forgattunk, akkor tudatosan eddig gondoltam arra, hogy a nőket milyen szerepben mutatom ebbe a reklámfilmbe. Vagy hogy amikor például egy futár be kell mutatni, most nemrég volt egy ilyen konkrét példa, hogy az egyik partnerünk szeretett volna egy filmet forgatni a futárokkal. És kérték, hogy akkor küldjünk futárokat, mert én mindig ragaszkodok hozzá, hogy amikor csak lehet, akkor a futárokat ne statiszták játsszák el. Hát van 2300 futárunk, hát adunk rendes futárt, tök okosak, ügyesek, főleg most már színészek is vannak köztük, tehát egy szava nem lehet senkinek. És akkor mondták, hogy szeretnének 3 futárpartnert tőlünk. Mondtam, hogy szuper, intézzük, nagyon jó. És akkor én leadtam a csapatnak, hogy akkor én szeretnék kérni vegyesen férfiakat és nőket is. És akkor visszajött, hogy hát a partner azt mondta, hogy ő csak férfiakat szeretne. És mondtam, hogy ugyan miért? Hát vannak női futáraink is, tehát hogy nem ritka, mint a fehér holló, tehát hogy azért tény, hogy nem 50-50 az arány, de vannak bőven női futárak is vidéken is, és Budapesten is amúgy. És akkor volt egy ilyen rövid beszélgetés erről, hogy hát de az úgy jobban mutat. És mondtam, hogy de hogy a valóságnál semmi sem mutat jobban szerintem, tehát hogy pont, hogyha mi azt szeretnénk üzenni egyébként mindenkinek, hogy a futárság ez egy nyitott hely, a befogadó, tehát tényleg bármilyen háttérrel lehet hozzánk jönni, futárkodni, akkor miért szeretnénk azt mutatni, hogy 3-ból 3 futár férfi? Annak nincsen semmilyen befogadó üzenete szerintem a nőkre nézve, és ugye ez rajzolja egy tudóst, nem tudom, hogy ismered ezt a példát, hogy a gyerekek mikor elkezdenek iskolába járni, az iskola legelején azt mondod nekik, hogy rajzolj egy tudóst, akkor vegyesen rajzolnak férfiakat és nőket is. És az első osztály végére a női rajzok eltűnnek, mert azt tanítjuk a gyerekeknek az iskolában, hogy csak férfiak lehetnek tudósok, mert csak férfi tudósokról hallanak. Úgyhogy ez például egy olyan dolog volt, amit így visszacsatolva arra, amit az előbb beszéltünk, hogy kicsit szégyeltem magam, hogy én ezzel kapcsolatban nem voltam eddig tudatos, pedig szeretném azt hinni, hogy én figyelek az ilyen dolgokra. De most azt csinálom, amit csinálni tudok, hogy most viszont igyekszem sokkal tudatosabb lenni ebben a témában.
És sikerült egyébként átvinned, hogy a nőt is tudták küldeni?
Igen, megmondtam, hogy nincsenek futárok, ha nem lesz nő.
Ez zseniális, zseniális. Egyébként tényleg a női tudósokra átérve volt még a Nők az úton podcastban a Balázsi Katalina vendégünk, aki a Nők a Tudományért Egyesületnek a vezetője, és ő mondta, hogy valami 10-valahány% a tudományban a nők aránya, és ugye ezen próbál ez az egyesület javítani, mert hogy ez teljesen irreális ahhoz képest, hogy ez a pálya mindkét nemnek egyformán való. Úgyhogy én nagyon-nagyon becsülöm azokat, akik tényleg a tudós vagy a tudományos pályán nőként harcolnak, mert hogy ez nem csak abból a szempontból nem egyszerű, hogy ritkák, hanem hogy még tényleg mindenféle előítéletnek is szembe kell menni. Szerintem ez nagyon szuper. Picit visszatérve, nagyon érdekel, hogy ti hogyan látjátok, hogy ugye ebben az időszakban, legalábbis a mi tapasztalataink szerint, hogy növekedett az online vásárlás, és a bizalom is növekedett az online vásárlás felé a vásárlóknál. Nálatok is érződik ez, hogy olyanok is vásárolnak, akik eddig nem tették, és a bizalom fokozódik?
Igen, egyébként abszolút azt tapasztaljuk, hogy sok olyan ajtót kinyitott ez a járvány, amit eddig már egy ideje döngettünk, de nem nagyon sikerült átjutni. Nekünk az egyik ilyen célcsoport például a kapásból a vidéken az egészen kis települések, kisebb városok. Már nagyon régóta próbáltuk őket is bevonzani, olyan kínálatot teremteni éttermek szempontjából, saját futárszolgálattal megnyitni ezeket a részeket, hogy minél több embernek elérhető legyen a rendelési lehetőség. Például a netpincérgó most már 33 városban elérhető, tehát például Gödöllő, Vecsés, Siófok, tényleg Békés Csaba most a legújabb például, Sopron, de egészen, én azt mondom, hogy nem kisvárosok, mert hogyha Soproni lenne, biztos nem gondolnám, hogy Sopron egy kisváros, de hogy mindenképpen elmozduljunk ettől a nagyváros fókusztól. És ez is egy tök jó lehetőség, hogy ilyen szempontból, hogy azok a szolgáltatások, azok a kényelmi szolgáltatások, mint amit egyébként mi is nyújtunk, arra nem csak a nagyvárosokban van szüksége az embereknek. Tehát ez ugyanúgy jól jön egy soproni anyukának, meg egy békéssabai nagyinak is. És ezzel mi tudatosan szeretnénk így dolgozni még, hogy minden, ami Budapesten elérhető, nekünk köszönhetően, az vidéken is elérhető legyen. És ezzel nagyon sokat foglalkoztunk mostanában. Illetve ami még nálunk egy ilyen fókuszpont, hogy viszonylag nehéz rávenni az idősebb korosztályt arra, hogy ilyen online ételrendelési szolgáltatásokat kipróbáljanak, tehát például ez a 60 év, 70 év fölöttieknél, és nem is azért, mert hogy feltétlenül magával a szolgáltatással lenne probléma, inkább ugye a digitális affinitás az, ami sok esetben hiányzik, vagy nincs támogatás ebben. És ez is például egy olyan dolog, amit nem most kezdtünk el, hanem már évek óta, ha jól emlékszem, 4 éve legalább járjuk az országot vidéken hosteszekkel, ahol a hosteszeknek az a feladata, hogy kifejezetten az idős célcsoportra koncentrálva segítsenek nekik megtanulni, megmutatni a saját készülékükön, akár webben, akár telefonon, hogy hogyan tudnak ételt rendelni, ez hogyan működik, mire kell figyelni, megbeszéljük velük az esetleges aggályokat, vagy félelmeket, amik felmerülnek, mert nagyon sokszor nem azért nem rendelnek az emberek ételt, mert nem örülnének neki, hanem mert ez sok embernek egy ijesztő lépés elsőre, hogy online rendelni valamit, amit esetleg soha nem is rendelt semmit se online, neki ez egy nagy lépés az elején. Aztán nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy rákapnak az ízére, szerencsére, és talán pedig rendszeres fogyasztók is válhatnak akár belőlük.
Nagyon jó hangzik, hogy ilyen küldetéstudatotok is van amellett, hogy ugye a szolgáltatás, amit adtak, abban törekedtek a legjobbra. Ami nekem még bennem még felmerült, hogy értem, hogy ugye az ételek oldaláról indultatok el, hogy az ételeket kiszállítani, de hogy nem nincsen egy olyan gondolat, hogy miért szűkítsétek le csak erre a kategóriára. Tehát, hogy én például örülnék, hogyha az inspiboxokat is lehetne a netpincérrel kiszállítani.
Igen, egyébként bevallom, ezt nem tudom megmondani, hogy honnan jött ez a gondolat, de lehet, hogy a partnerek segítettek nekünk ebben leginkább, hogy egyre több olyan megkeresés érkezett az elmúlt pár évben, ami már nem ételfókuszú. Az egyik ilyen, amire én nagyon büszke vagyok, és tényleg ez ilyen szerelem gyerekem, úgyhogy lelőni se lehet, hogyha erről van szó, ez a mindenféle alapítvány, amiket támogatunk virtuális éttermek formájában. Ez egy olyan irány, ami nekünk nagyon tetszik, meg most már tényleg ilyen alapkövé vált a cég identitásának. És akkor emellett most, ami az élelmiszer kiszállítás, ami most nagyon téma úgy tűnik, és igazából 2018 óta már egyre több pékség, kávézó, például még táplálékkiegészítő volt is van, állateledel volt is van, tehát nagyon sok más irányt is elkezdtünk reprezentálni, de eddig a fókusz mindig az ételkiszállításon volt. És pont azért, hogy lekövessük igazából a fogyasztók igényeit, meg hát a partnerek igényeit is, tehát hogy mind a két oldalra reagáljunk, ezt újra gondoltuk, és most már nem azt mondjuk, hogy a netpincér az ételkiszállításról szól, hanem a netpincér egy kényelmi szolgáltatás. Mi azt szeretnénk, hogy bármi, amire neked Anita, vagy bárki másnak, aki hallgat minket, szüksége van 30 percen belül, azt ő meg tudja rendelni, és mi oda tudjuk neki vinni. És van, ami egy kicsit közelebb áll hozzánk most, meg könnyebben elérhető. Van, ami egy kicsit távolabb áll, és többet kell azért tennünk, de alapvetően ez a hosszú távú stratégiánk, hogy tényleg szeretnénk így egyszerűbbé, kényelmesebbé tenni az emberek életét Budapesten és a vidéki városokban is.
Szerintem, aki hallgat és esetleg kisebb vállalkozása van, az biztosan mondhatom, hogy az a legjobb irány, amikor, ahogy te is beszélsz erről, hogy van valamilyen nemesebb cél, vagy valamilyen küldetéstudat az emberben, ami mellé felsorakoztatja a szolgáltatásait és a termékeit, úgyhogy én mindenkit erre biztatok, aki vállalkozást csinál, keresse meg azt a célt, ami neki fontos, amiről ki tud állni, és ahhoz sorakoztassa föl saját szolgáltatásait és termékét, és nagyon-nagyon jó volt hallani, hogy ez nem csak mikro szinten, hanem makro szinten is így működik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Debi, a beszélgetést. Nagyon inspiráló
köszönöm
volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem is jót tett egy kis szociális élet.
Szia, szép napot, és köszönöm, hallgatók, hogy velünk voltatok. Nem sokára jelentkezem az új adással.